Testvéreim, az Efézusi Levél második részéből olvastuk az igét, az első verstől a tizedik versig. Azt hiszem, hogy az egyik legfontosabb tanítása Pálnak az Efézusi Levélben, de nem csak az Efézusi Levélben írja le ezt, hanem hasonló szavakkal majdnem minden levelében hangsúlyozza az üdvösség útját. Az Efézusi Levelet úgy ismerik a teológia világában, hogy az az eklézsia levele, a gyülekezetről szóló tanítás legteljesebb kifejtése Pál részéről az Efézusi Levél. És úgy is kezdi, hogy a gyülekezetnek, a Krisztus Jézusban hívő szenteknek, akik Efézusban laknak, írja ezt a levelet. És Pál itt veszi a fáradtságot, és leírja először azt az első részben, hogy milyen ki az az Isten, akit mi imádunk, és Krisztusban mit tett, mit valósított meg. A második részben pedig arról beszél, és arra ki fogok térni részletesebben is, hogy mi honnan kezdtük, milyen pozícióból indultunk az Istennel való viszonyunkban, és Krisztusban hova vitt minket, hova helyezett át minket Isten. Harmadik részben már úgy beszél, úgy ír a levelében, az Efézusi levélben Pál, hogy megerősíti ezt az új tényt, hogy Krisztusban vannak az efézusiak, és hangsúlyozza azt, hogy fontos, hogy megismerjék Isten szeretetének a magasságát, mélységét, hosszúságát, szélességét, és ebben növekedjenek, a belső emberben növekedjenek. Tehát beszél világosan arról Pál, hogy a keresztény élet nem ott végződik el, amikor valaki a mély sötét éjből, börtönéből, ahogy az ének mondja, érkezik az Istennel való közösségbe Krisztus által, hit által, hanem az az első állomás, és onnan kezdődik egy új élet, amelyben növekedni lehet a szeretetben. És aztán a negyedik részben koncentrál Pál apostol arra, hogy bemutassa, hogy mit jelent a hívő embernek közösségben élni a többiekkel. És hogy ez a közösség mitől közösség, és ott mondja azt a 4. rész 11. versétől, hogy azért, hogy ez a közösség hasznos legyen kifelé, és Krisztust hirdesse, és képviselje azt, aki megváltotta őket, ezért Isten adott a gyülekezetnek ajándékokat, embereken keresztül, tanítókat, pásztorokat, evangélistákat, prófétákat, a szentek tökéletesítése céljából a szolgálat munkájára. És így növekedjenek a szentek, és alakuljanak Krisztus testévé. Alakuljanak egy lelki családdá, felnőtt korúakká egyen-egyenként a személyes lelki életükben. És aztán az 5. résztől pedig beszél Pál apostol a kapcsolatokról a gyülekezeten belül, a házasságról, a családi életről, apák, anyák, gyermekek egymás közötti viszonyáról, a rabszolga és az uradalom viszonyáról, mert abban az időben rabszolgatartás volt, de mai szavakkal mondhatnánk, hogy munkaadó és munkavállaló viszonyáról. És végül a 6. részben beszél a gyülekezetnek és az egyéni hívő életnek a szellemi harcáról. Ott olvasunk arról, hogy nem test és vér ellen van tusakodásunk, hanem levegőbeli hatalmasságok ellen, és ennek érdekében milyen fegyverzetet kell nekünk felvenni, és hogyan kell szembeszállni a gonosszal. És aztán azzal fejezi be a 6. rész végén, hogy testvérek, imádkozzatok értem is, hogy adassék szó számnak megnyitásakor, hogy én is tudjam folytatni a munkámat. Tehát hívja a gyülekezetet imádságra, közösségbe az imádkozásban és a közbenjárásban. Tehát ebbe a levélbe tagolódva látjuk a 2. részt, és a 2. résznek az első 10 versét. És örültem a bizonyságtételnek, mert valóban minden Jézus Krisztusról kell szóljon a gyülekezetben. Minden Istenről kell szóljon. És nagy örömömre szolgál, hogy ma reggel őről szólhatok. Minden Istenről szól ebben a felolvasott ígében. És azt se tudom, hol kezdjem. Elkezdtük szerda este. Voltunk ott néhányan, nem tudom, 60 vagy 70, akik részt vettünk a szerda esti bibliaórán. Ugyanis mostanában már 3 alkalom óta az Efézusi levelet tanulmányozzuk. És végig fogjuk venni, ha az Úr megtart és élünk szerda esténken. De ezt a szakaszt, amit múlt szerdán vettünk, ezt úgy éreztem, hogy még egyszer idehozom a gyülekezet elé, most a nagyobb gyülekezet elé, mert nagyon mély, nagyon erős, és azt hiszem, hogy alappilléreit fekteti le a hívő életnek, a hitünknek, amit jól kell értsünk, nem szabad félreértsünk. És most menjünk bele egy picit az ígébe. Titeket is életre keltett, akik halottak voltatok vétkeitek és bűneitek miatt. Így kezdi a második rész első versével Pál. És egy szellemi halálról beszél. Abból a pozícióból indultunk, szellemi halál. És amikor halottról beszélsz, akkor mindig ezt, mindenki látott már halottat, vagy volt temetésen. Tudjuk, hogy egy halott hogy viselkedik. Sehogy. Tehát ott fekszik, és érzéketlen a környezete iránt. Nem reagál, nem pislog, nem mozdul, mert már nincs élet benne. Pál apostol veszi ezt a képet, és azt mondja, hogy szellemileg így néztetek ki. Az Isten dolgai iránt, az Isten világa iránt nem reagáltatok, nem pislogtatok, nem mozogtatok, semmit nem tudtatok csinálni. Mert aki halott a bűneiben, és halott a vétkeiben, az nem képes mozdulni sem az Isten felé. Nem képes. Tehát ebből már is érezzük azt, hogy Istennek kellett valamit tenni, mert mi nem voltunk képesek rá. És ezt jól kell értenünk, mert hajlamosak vagyunk arra gondolni, hogy mi találtunk rá az Istenre, mi kerestük őt, mi voltunk olyan ügyesek, hogy végül Isten felfigyelt ránk. Nem, testvérek, nem így van, hanem Isten, még a világ megalapítása előtt, ez is nehéz felfogni, gondolt rád és rám, akik itt ülünk most. És az ő szeretetében azt mondta, hogy egy napon meg fogom szólítani, és felébred a halálból. És ez csodálatos, ez a kegyelem. De ne vágjunk nagyon a közepébe, mert még itt van sok dolog, amit észre kell vennünk az ígéből. Milyen élet az, amit szellemi halálban él valaki? Az első három vers nagyon mélyen magyarázza ezt. Pál apostol nem hagy egy kis rés sem arra, hogy félreértsük. Egészen aprólékosan elmagyarázza, hogy mit jelent a szellemi halálban élni. Mert hogy aki szellemi halálban van, az is él, de csak fizikailag. Tehát élsz, mozogsz, tevékenykedsz, teszed a dolgaidat, éled az életedet, de közben Isten rád néz, és azt mondja, halott vagy. Nem mozdulsz. Milyen az, amikor szellemileg valaki halott és nem mozdul? Mi jellemzi? Először is az, hogy egy rabszolga életet él. Érdekes módon, hogy addig, amíg Istentől függetlenül él valaki, azt gondolja, hogy a szabadságban él. És sokakkal találkoztam már, akik úgy gondolták, hogy nem akarok hívő lenni, nem jövök imaházba, nehogy megtérjek, mert akkor lekorlátozódik az életem, akkor majd azt se szabad csinálnom, akkor egy ilyen beszűkült életet kell majd élnem, mint ott a templomban a hívők. Sajnálom, ha rólunk ezt látják a kívülállók, mert Krisztusban kezdünk igazán élni. De sajnos, hogy így gondolkodnak rólunk, és ezt meg kell valahogy cáfolnunk a mi saját példánkkal. Rabszolga élet az, amit valaki Isten nélkül él, mert miközben azt gondolja, hogy szabadságban él, eközben azt mondja Pál apostol, hogy egykor életetek, e világ életmódja szerint igazodva éltétek, a levegő birodalmának fejedelméhez igazodva. A levegő birodalmának fejedelme az pedig a sátán. Tehát amíg valaki szellemi halálban van, az a sátánhoz igazodó életet él. A sátán a mi lelki ellenségünk. És ezt a fajta igazodást a Biblia úgy is érti, hogy irányítottságot. Tehát irányít téged az a szellemi erő, ami a levegőbeli téren van, a levegő hatalmasságai, így fogalmazza meg Pál apostol. Sokszor szereti így fogalmazni, ennek külön egy teológiai magyarázata van. Nem tudom, fáraszthatlak-e vele benneteket. Pál szemlélete szerint a szellemi világ felépítése úgy néz ki, hogy van a mennyország fent, vagyunk mi itt lent a földön, az embervilág, és közöttünk egy közbevetett területen, a levegő égben, levegőbeli hatalmasságok, szellemi erők, gonosz szellemi erők működnek, és az a dolguk, hogy megakadályozzák a kapcsolatunkat innen lentről a mennyországgal. És valamelyest azt gondolom, hogy igazolja az ige ezt, ha például Dániel imádságára gondolunk, amikor ő imádkozik azért, hogy Isten adjon neki kijelentést a 7. részben, Dániel könyve 7. rész, akkor jön egy angyal, és azt mondja neki, hogy első naptól kezdve meghallgatott téged az Isten, kedves férfiú, de megakadályoztattam Perzsia herceg által, szellemi hatalmasságokról beszél. Ez egy angyal. Hogy hamarabb érkezzek hozzád, mert egy szellemi harc folyt a levegő égben, azért, hogy egy áttörés történjen, és megérkezhessek hozzád a válaszsal Istentől. De nem akarok ebbe belemenni, mert ez egy külön tanítás. Pál apostol azt mondja, hogy a levegő égben van az, aki befolyásol téged, amíg szellemi halálban vagy. Ezért az ő szolgája vagy. Egy rabszolga életet élsz, miközben azt gondolod, hogy szabad vagy. Ugyanakkor jellemző az is a szellemi halálban élő emberre, hogy manipulált, becsapott életet él. Mert azt mondja Pál apostol, hogy... Egykor, 3. vers, mi is mindnyájan közöttük éltünk, testünk kívánságaival követtük a test és az érzékek hajlamait, és a harag fiai voltunk természetünknél fogva, éppen úgy, mint a többiek. Pál apostol itt arról beszél, jól ismerve az embert, az ember szellemét, a felépít, lelki felépítését, hogy nekünk vannak érzékeink és testi vágyaink. Ezeket Isten belénk ültette, ezek nem bűnösök önmagukban. De ezeket manipulálja az, akinek a rabja vagy, addig, amíg nem ismered Istent. És hozzáférése van az életedhez, az érzékeiden, a vágyaidon, a be nem töltött szükségeiden keresztül. És ki vagy szolgáltatva ennek, és ezért egyfajta manipulált állapotban éled az életedet. Miközben azt gondolod, hogy egy szabadságban élsz, eközben az történik, hogy marionett bábuként ráncigál valaki fentről. És általában rosszul jönnek ki a dolgok, miközben vannak ideig, óráig örömei annak a fajta életmódnak és gondolkodásnak, amelyben élsz és vezeted az életedet, de a vége nem jó. Nem egy jó irányban halad. És ezért fontos ezt látni. Pál apostol nagyon világosan magyarázza el ezt az efézusiaknak. És nem beszélve arról, a harmadik vers végén azt mondja, hogy harag fiai voltunk természetünknél fogva, éppen úgy, mint a többiek. Aki szellemi halálban él, rabszolga, becsapott ember, és ítélet alatt él. Isten ítélete ki van mondva a bűnre. Isten ítéletét felfogta Jézus Krisztus a kereszten. De aki nem fogadja el, mint személyes tényt az életére nézve, hogy az áldozat ő érte történt, aki továbbra is Istentől elszakadva óhajtja élni az életét, annak az életében nincs más alternatíva, mint Isten haragja a bűn miatt. Isten ítélete a bűn miatt, ami valamikor bekövetkezik a jövőben. És ezért azt mondja, hogy mi is harag fiai voltunk. Nem arról beszél itt Pál apostol, hogy haragos indulat volt bennünk, bár beleérthetjük azt is, hiszen Isten nélkül mindenféle indulat átfut rajtunk, és úgy játszanak velünk az indulataink, ahogy akarnak. De itt arról van szó, hogy az Isten haragja a bűn miatt, marad rajtad, pedig nem kéne rajtad maradjon, ha hiszel Krisztusban. Elvétetik rólad ez a harag. Ugye ezt olvassuk a János 3.36-ban, hogy aki hisz a fiúban, annak örök élete van, aki pedig nem enged a fiúnak, az nem lát életet, hanem az Isten haragja marad rajta. Innen van ez a kifejezés. És Pál apostol használja ezt a kifejezést. Harag fiai. Tehát így néz ki az Isten nélküli embernek a szellemi állapota. És most jön a 4. versnél egy óriási fordulat, mert Pál apostol nagy örömmel meghirdeti azt, hogy de Isten, gyönyörű ez a két szó, ez egy ellentétet kifejező kötőszó, hogy de. Tehát ott vagy a szellemi halálban, ott vagy abban a végzetesnek tűnő segélytelen állapotban, mert egy halott az halott, és azt mondja Pál apostol, de van megoldás arra, amire azt gondoltad, hogy reménytelen és elveszett. A megoldás pedig Isten. De Isten látta ezt az állapotát az embernek, és nem hagyta annyiba. Sőt, mi alig értjük azt, hogy Isten előre gondolt arra, hogy ilyen állapotban lesz az ember, és már a világ megalapítása előtt nem hagyta annyiba. Hanem eltervezte, hogy ezt megoldja ezt a kérdést. És ez csodálatos. De Isten nem a haláli az utolsó szó. Ezt fejezi ki ez a két kis szó. De Isten. Nem valaki, aki a végzetest vissza tudja fordítani. Aki életre tudja kelteni az érzéketlent és a tehetetlent. És itt látjuk meg a következő mondatban, hogy mi jellemzi Istent. Milyen ő? Egy leírást ad nagyon tömören egy mondatban az Isten természetéről, és ezt ragadjuk meg, és zárjuk a szívünkbe ma reggel. De Isten gazdag lévén irgalomban, az ő nagy szeretetéért, amelyel minket szeretett, minket is, akik halottak voltunk a vétkek miatt, életre keltett Krisztusban. Szeretném, ha a szívetekbe zárnátok ma reggel, hogy az Isten gazdag irgalomban, hogy az Isten szeretete nagy. Az Isten szeretete olyan, mint egy sziklaszírt, amely nem mozdul. Szoktuk mondani az Isten tiszteleteink végén, hogy tegnap, ma és mindörökké ugyanaz az Isten. Isten szeretete nem változik irántad. És ez nagyon fontos a szívedbe zárni. Mert ha ilyen az Isten szeretete, akkor mi, akik hittünk az ő szeretetében, amit Krisztusban bemutatott a kereszten, akik hittünk ő benne, a bajaink, a kríziseink idején, a problémáink idején, a próbáink idején, arra kell koncentráljunk, amilyen az ő szeretete. És nem arra, hogy milyen nagy a bajunk. Mert az ő szeretete nagyobb a te bajodnál. Nagyobb a te próbatételednél, és nagyobb a kísértéseidnél, amelyekkel támad a gonosz. Isten szeretete és irgalma nagy. Nem az van feljegyezve és külön hangsúlyozva a Bibliában folyamatosan, hogy Isten haragja, Isten bosszúállása nagy. Ezt nem nagyon olvasunk a Bibliában. Olvasunk Isten haragjáról és bosszúállásáról, de nem társítja az ige ilyen jelzőkkel, hogy nagy és hatalmas. És véghetetlen. Nem. De hangsúlyozza azt, hogy nagy az ő irgalma. Hangsúlyozza azt, hogy felfoghatatlan az ő szeretete. Hogy annak nincs hosszúsága és mélysége, magassága és szélessége. És ezt olvassuk a következő részekben. És ez legyen egyfajta horgonya az életünknek. Mert jönnek a problémák, jönnek a bajok, jönnek a nehéz helyzetek. Viszont nem kell aggódj a jövőd miatt, ő vezet és vigyáz rád, és hogyha problémák és bajok is jönnek az életünkben, az én tapasztalatom is ez, valószínűleg a tietek is ez. Isten azokról tud, azokat megengedi, és azokat azért engedi meg, hogy még inkább oda menekülj az Istenhez, aki kőszírt számodra, akinek a szeretete nem változik, aki nem lepődik meg, ha valami bűnbe estél. Aki nem lepődik meg attól, hogy belekeveredtél valamibe, valamit nagyot hibáztál. Nem lepődik meg attól, hogy nagy baj van veled a kapcsolataiddal, vagy az egészségeddel. Nem lepődik meg rajta, hanem jöhetsz hozzá, ragaszkodhatsz hozzá, és pontosan azért talán engedi meg ezeket a próbákat az életünkbe, hogy még inkább átéljük, hogy mennyire függünk tőle. Hogy nála nélkül semmit sem cselekedhetünk. Hogy tőle kell függjön az életünk, nem a levegőbeli hatalmasságoktól. Mert azok belevisznek a halálba, egyenesen a halálba, mindenféle mézes madzagot húzva el előtted egészen, amíg oda pottyansz a sírba. Ez a sátánnak az elképzelése az életedről. Hazug, emberölő, gyilkos volt kezdettől fogva. Ilyen az Isten szeretete. Mit tett Isten a halott életünkkel? Azt mondja az ige az 5. versben. Minket is, akik halottak voltunk a vétkek miatt, életre keltett Krisztussal együtt, kegyelemből van üdvösségetek, és vele együtt feltámasztott és a mennyei világba ültetett Krisztus Jézusban. Egy felsorolás van itt. Mit csinált Krisztusban velünk az Isten, akik halottak voltunk a bűneink miatt? Életre keltett. Egyedül ő az, aki életre tud kelteni. Egyedül ő az, aki fel tud támasztani. Egyedül ő az, aki aztán olyan magasságokba emel, ahogy itt olvasuk az igében, hogy a menny világába ültetett minket. Ha Isten gyermeke vagy, ha megismerted Jézus Krisztus, mint személyes megváltódat, akkor emlékeztet Isten igéje ma reggel arra, hogy te a mennyország gyermeke vagy. Te ott vagy a mennyország magasságában. Te ott vagy az Isten trónján már lelkileg. Oda ültetett maga mellé. Már most ott vagy, mert meg vagy váltva, és az ő szeretett gyermekeként kezel téged. Van útleveled a mennyországba, van állampolgárságod odafent. És ez fontos tudnod és emlékezned rá pont a bajok idején és a nehézségek idején. Mert az, aki a menny ura, az a föld ura is, és ha te az ő polgára vagy, akkor az ő polgáraira ő vigyáz. És értük megy, akármilyen bajba kerültek. Életre keltett Krisztussal, feltámasztott Krisztussal együtt, mennyei világába ültetett Krisztussal együtt. Mind a három mondatnál ott van, Krisztussal együtt történt mindez. Mit jelent ez? Ez azt jelenti, hogy amit Krisztussal tett az Isten, azt tette veled is és velem is. Mert Krisztust feltámasztotta a halálból, Krisztust megelevenítette a harmadik napon, Krisztust felültette a mennyország trónjára. Ugyanezt csinálja veled is, aki hiszel. Alig tudod elfogadni, miközben magadra nézel, azt mondja, velem? Igen, veled. Mert az ő szeretete felfoghatatlan, és az ő irgalma nagy. A napokban beszélgettem egy kedves barátommal, távolabbi rokonnal is, és éppen erről beszéltünk, Isten kegyelméről. És egy adott ponton azt mondta, hogy ez nem logikus. És egyetértettem vele, ez nem logikus. Ez nem emberi logika szerint megy előre ez a gondolatsor. Ezt nem lehet logikailag levezetni. Hogy az Isten, aki szent és dicsőséges és fényességben lakik, és nem ér hozzá a bűn, és nem ér hozzá a szenny, mégis vállalta azt, hogy utánunk jön, helyre állít minket, megtisztít minket, és magához emel. Az ő dicsőségének a tagjai lehetünk, az ő országának a részesei. Örökösök is, egy másik helyen mondja Pál apostol. Ez nem logikus, hanem ez egyetlen módon magyarázható, visszatérve a 4. vershez, de Isten gazdag lévén irgalomban az ő nagy szeretetéért, amelyel minket szeretett, ezért tette mindezt. Ez a magyarázat. Nagyon különös, telik az idő. Nagyon különös még talán arra is felfigyelni a felsorolásban, hogy a 6. versben azt mondja, és vele együtt feltámasztott, és a mennyei világba ültetett Krisztus Jézusban. És nem, abban a kontextusban mondja ezt Pál apostol, hogy van a mennyei világ, van a földi világ, és van az a közbevetés, amiről az előbb beszéltem. És figyeljük meg, hogy miért tette, hogy ezt elvégezte, hogy a mennyei világba ültetett minket. Magyarázatot ad a 7. versben erre. Hogy megmutassa az eljövendő világban kegyelmének mérhetetlen gazdagságát irántunk való jóságából Krisztus Jézusban. Tömör mondatokban fogalmaz Pál, egy kicsit nehézkes követni. De azt mondja, hogy azért csinálta, azért ültetett már most a mennyei világba minket, és azért vállalt fel, hogy mi a gyermekei vagyunk és az ő családja, mert be akarja mutatni az egész szellemi világ előtt, hogy ő képes egy bűnbe esett, elbukott, becsapott embert, aki a sátánnak az uralma alatt volt, kiemelni és a sátán fölé emelni a mennybe. Hatalmasabb pozícióban, mint maga a sátán, aki egy szellemi lény volt, és valamikor vezérangyal volt a mennyben, de le lett vetve onnan. Mert a sátán azt akarja bebizonyítani Istennek, hogy mi az ő teremtményei, hiába lettünk teremtve, mert úgyis a pokolra és a kárhozatra vagyunk ítélve. Azt mondja Isten, nem úgy lesz, hanem veszem azt, aki gyengébb náladnál, és magasabbra emelem, mint te. És megkoronázom dicsőséggel és tisztességgel. Milyen csodálatos terv. Isten ezt ezért csinálta. Az ő dicsőségéért csinálta ezt. És most befejezésünk. 8., 9. és 10. vers egy fontos kérdésre ad választ nekünk. Mert felvetődik a dolog, eddig mindent Isten csinált, ha megfigyeltük. Mi halottak voltunk, nem tudtunk semmit magunkért tenni, kegyelemből ő felemelt, ő Jézus Krisztusban megváltott, megtisztított, megszabadított. És gyermekeivé fogadott. Ez mind-mind kegyelem. Ezért mondjuk, hogy nem cselekedetekből, azért, hogy senki ne dicsekedjék. Még akkor is, hogyha azt mondja a Pál apostol a 8. versben, hogy kegyelemből van üdvösségetek hit által, még ha figyelembe veszük azt is, hogy hit által, és ez a mi részünk, úgy tűnik, nem, még a hit is tőle van. A kegyelem kontextusában értendő a hit által. Mert kegyelemből váltott meg, és adott hitet, hogy higgyünk. A hit ajándék, ugyanúgy, mint a kegyelem. Ezért igaz az, és áll az, amit Pál mond a Filippi 1-ben, amikor azt mondja, hogy Istentől van az akarás is, és a munkálás is, az ő jókedve szerint. Akkor mégis felvetődik a kérdés, hogy mi a mi feladatunk itt ebben az egészben. Van egyáltalán feladatunk? Van. Jönnek a cselekedetek, és beszél Pál a cselekedetekről. Mert hit cselekedetek nélkül, azt mondja Jakab apostol, hogy halott önmagában. De hogy milyen képbe helyezi Pál a cselekedeteket? Nagyon fontos ezt megérteni. Nem azért hív jó cselekvésre, hogy elnyerjük Isten tetszését, hanem azt mondja Pál apostol, hogy miután kegyelemből üdvösséget nyertetek, ebből következik az, hogy Isten erre hívott el titeket a halálból az életbe, hogy jót tegyetek. Hogy jót tegyetek az ő dicsőségére. És Isten számára annyira fontosak a jó cselekedetek, hogy azokat sem bízta mi ránk, hogy mi találjuk ki, hogy milyen jót fogunk tenni. Hanem Isten az ő szent lelke által indít minket a jó tettekre, amelyeket előre elkészített, hogy azokban járjunk. Isten eltervezte a jó cselekedeteket, amikkel mi találkozunk. És ezért fontos azt is kihangsúlyozni, hogy a te életed és az én életem, amelyet Isten elhívott és megváltott, az azért egyedi és fontos, mert Isten valamilyen jó cselekedetet számodra tervezett el az életutadon, amelyel te fogsz találkozni, és amit te rád bízott, hogy tedd meg, nem másra. És amikor lehet, hogy nincs sok abból, lehet, hogy van csak egy bizonyságtétel, amikor valakinek elmondod azt, hogy mit tett veled Isten, és lehet, hogy az az ember lesz egy evangélista, aki ezreket fog Krisztushoz vezetni. Lehet, hogy apró a feladatod, lehet, hogy nagy a feladatod. De Isten előre eltervezte számodra a jót, amiben járni fogsz. És én azt nem tudom megmondani, hogy mi az, de Isten lelke meg tudja mutatni neked, akit elhívott az új életre, hogy mi az. És meg is fogja mutatni, és meg is mutatta már. És úgy szeretnék hallani bizonyságokat arról, hogy nézzétek, ez és ez történt velem. Váratlan volt, nem gondoltam rá, de az Isten megengedte, hogy közelről lássam az ő hatalmát abban a helyzetben. Sőt, megengedte, hogy segítsek abban a dologban. Ilyeneket tesz az Isten. Tehát van helye a hívő életnek a cselekedetek számára, de nem azért, hogy üdvözölj, hanem azért, hogy megdicsősd az Istent, mint Isten gyermeke. Járva abban a vezetésben, amit ő előre számodra eltervezett. Ezt fontos értenünk, mert hogyha félreértjük Istent ezen a ponton, akkor mi meg akarunk igazolni a saját jóságunk által. És ez nem megy. Ez nem megy. Hívlak benneteket arra, hogy járjunk azokban a jó cselekedetekben, amelyeket Isten elkészített számunkra. Legyünk figyelmesek, imádkozó szívvel, keressük minden nap, hogy mi az Isten terve velünk. És hogyha le vagy terhelve és szomorú vagy ezen a reggelen, valami problémád van, ne felejtkezz el arról, hogy nagy az Isten irgalma. Rendíthetetlen az ő szeretete irántad. És jöhetsz bocsánatért, gyógyulásért ő hozzá. A bajaidat, a próbáidat rábízhatod teljesen. Gondja van reád. Mert ha így szeretett az Isten, hogy az ő fiának nem kedvezett, akkor mit gondolsz, hogy feladja a veled való foglalkozást? Miután ennyit investált beléd Isten, az ő gyermekét, az ő fiát, az egyszülött fiát adta érted. Ezek után cserben hagy az első bajodnál, vagy első bukásodnál? Nem. Nem. Múlhatatlan szeretettel szeret az Isten. Imádjuk őt ezért. Amen. Köszönjük, atyánk, azt, hogy érthetetlen, logikátlan, magasztos, dicsőséges a te szereteted, a te néped iránt. Szeretnénk ebben meggyökerezni. Rendíthetetlenekké válni ebben. Ebben a meggyőződésben. Jó kezekben van az életünk. Akármi is történik, akármilyen probléma is jön, azt te hozzád visz közelebb minket. Megerősít minket, megszilárdít a jóban. Kérlek, segíts meg, hogy értve a te jóságodat és felfoghatatlan szeretetedet, legyünk a te gyermekeid, akik imádunk téged, és járunk azokban a jó tettekben, amiket előre elkészítettél számunkra. Uram, készíts nekünk, vágyunk arra, hogy készíts nekünk olyan jó tetteket, amelyekben elmondhatjuk a te szeretetedet másoknak is, és az hatni fog a Szentlélek által az életükre, és megtérnek. Kérünk, hogy így áld meg a te népedet ezen a helyen. Amen. Amen. Készülünk az úrvacsorához, hogy énekel.
Énekeljük a 117-es énekünket.